Kedves gyülekezet, a kisgyermekekhez szólnék először szokásunk szerint. Kedves gyerekek, egy Zsoltár igét szeretném, ha ma megtanulnátok, nagyon könnyű megtanulni. Ez úgy hangzik, hogy Isten növényeket sarjaszt a földből, hogy az emberek eledelt vegyenek a földből. Tehát még egyszer elmondom, tehát Isten növényeket sarjaszt, így hangzik pontosan az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Mindnyájan tudjátok, milyen a föld, igaz? Kicsit barnás, szürkés, mikor jó nagy eső van, akkor sár lesz. És gondolkoztatok azon, hogy minden ételünket innét vesszük. Mert ugye, amikor növények sarjadnak a földből, minden táplálékot onnét vesznek ki ebből a barnás, szürkés földből. Csodálatos dolgot teremtett a Jóisten. Nem csak a zöldségek, a gyümölcsök, azok mind abból a földből sarjadnak ki, és onnét veszik a táplálékukat, hanem a szépséges virágok is. És most, mikor közeledik a tavasz, akkor szeretném, ha úgy rácsodálkoznátok, és néznétek azt, hogy a földből hogy jönnek ki a növények. És hogy jobban megjegyezzétek ezt, és hálásak legyünk a Jóistennek, hogy ő ilyen bölcsen teremtett mindent, hogy mi eledelt vegyünk abból annak a semminek látszó földből. Elmondok egy kis történetet nektek, ez egy kislányról szól, aki egyetlen gyerek volt, és a rokonok elhalmozták rengeteg ajándékkal. Már be se fért jóformán a gyerekszobába, és a kislány mindent egy-kettőre megunt, és az lett a szava járása, hogy mindig azt mondta a szüleinek, hogy unatkozom, meg a játékokat egyiket a másik után kézbe vette, és azt mondta, nem érdekel. Hát remélem, hogy ti nem vagytok ilyen gyerekek. És hát az édesapja különösen keserget rajta, hogy ez a kislány ilyen kis nyafogós, semmi se tetszik, semmi se jó gyerekké vált, és gondolkozott rajta, hogy mit lehetne tenni. Hiába próbálta mondani a rokonoknak, hogy ne hozzák azt a rengeteg játékot, mert ez már igazán nem jó a gyereknek, csak hozták. És hát aztán az édesapja a következőt találta ki. A kislány, ha ő valahova elment és jött vissza, mindig nagyon, nagyon örült neki, hogyha hoz valamit. És megint elutazott egy pár napra, jött haza, a kislány szaladt elé az előszobán, mit hoztál, ugye az első kérdés, nem tudom, ti szoktatok-e ilyet csinálni, pedig azért inkább először annak kéne örülni, hogy hazajött épségbe, egészségbe, nem azt kérdezni, hogy mit hoztál. És, de hát, ugye ez a kislány erre is rászokott, és mindjárt kérdezte, hogy mit szoktál, és mit hoztál. És az édesapja mondta, mindjárt meglátod, és elővette egy ilyen barna zacskót. A kislány mindjárt egy kicsit olyan csalódott képet vágott. Hát még amikor meglátta, hogy abban a barna zacskóban három kis hagyma van. És még azt is megtudom, hogy megenni se lehet. Az édesapja azonban csak mosolygott, és azt mondta, hogy hát én most ezt azért hoztam neked, hogy mindjárt mutatom, hoztak egy cserepet is, földet is, együtt elültetjük, kitesszük az ablakba, és neked kell ápolni. Pontosan elmagyarázta neki, hogy mikor kell locsolni, és azt mondta, te pedig csak állandóan figyeljed, mert egyszer csak valami gyönyörű, szép dolog lesz ebből. És hát a kislánynak a másik tulajdonsága volt a kíváncsiság. Hát a kíváncsiság legyőzte a lustaságot, és mivel az édesapja annyira meggyőzően mondta, hogy valami nagyon szép dolog lesz belőle, ezért betartotta az utasítást, mindig akkor locsolta, és minden nap figyelte. Aztán egyszer csak kezdte látni, hogy már valami kis zöld, valami ott jön ki, aztán látta, hogy már egy ilyen bimbós szár, de akkor már nagyon elvesztette a türelmét, és mondta, hogy hát ebből mikor lesz ez a csodálatos dolog. De az édesapja mondta, csak légy türelemmel, csak tedd a kötelességedet. Hát aztán egyik reggel arra ébredt, hogy teljesen valami csodálatos illat tölti be a szobát. És mi ez? Mondta az édesapja, csak menj oda és nézd meg. Na, kitaláljátok, hogy mi volt az ablakba? Melyik növény? Mennyire ismeritek a növényeket? Játszint. És hát ugye a Jóisten ilyen csodát teremtett, hogy abba beleteszed azt a kis semmit mondó kis hagymát abba a szürke barna földbe, és valamilyen csodálatos dolog jön ki belőle, ami nem csak nagyon szép, hanem az illatával is mindent eláraszt. Hát ajánlom nektek, a szüleitek ezt a kis egyszerű ajándékot szerintem szívesen megadják nektek, de szigorúan ti ápoljátok, hogy lássátok, hogy milyen bölcs és milyen szerető Istenünk van, hogy mi minden sarjad ki abból a szürke-barna földből. Kedves gyülekezet, most pedig akkor nyissuk ki a Bibliánkat, és Márk evangéliuma 11. fejezetéből olvassuk el a 23. és a 24. verset. Márk evangéliuma 11. fejezetéből, így olvasom a 23. és 24. verset. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz az, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. Ennek az ige szakasznak a bevezetése a 22. versben még így hangzik, legyen hitetek Istenben. Ez egy szabályos felszólítás, legyen hitetek Istenben, és én nagyon szeretném, ha ez megmaradna bennünk. Egyébként engem nagyon régóta foglalkoztat ez az ige szakasz, mert azzal szembesít minket, hogy merünk-e hittel kérni Istentől például kézzel fogható beavatkozást olyan helyzetekben, amikor Isten igéjével megegyezően úgy érezzük, hogy most tényleg erre lenne a szükség, ez lenne egy valódi megoldás. Azért hangsúlyozom, hogy Isten igével megegyezően, mert ezt az ige szakaszt persze nem szabad félreérteni, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy ha hinnétek, akkor ez a hegy is kiszakadna a helyéből, és bemenne a tengerbe. Ez nem azt jelenti Jézusnak ez a kijelentés, hogy bármit és bármikor mi kérhetünk, és csak valamiféle nagyon elhiszem technikáját kell begyakorolni, és akkor bármikor bármi megtörténik. Ugye mindnyájan sejtjük azt, hogy ez a hegy hasonlat, ez szimbólum. Hasonlat és szimbólum. De mindenesetre nagyon, nagyon kifejező szimbólum és hasonlat, mert megkezdem, elég nagy dolog, ha egy hegytövestől kiszakad és belesétál a tengerbe. Tulajdonképpen Jézus ezzel a hasonlattal azt mondja, hogy nem létezik olyan nagy dolog, vagy nem létezik olyan emberi lehetetlenség, ami ne történhetne meg a buzgó hittel való imádságra. Ugye, tehát a hasonlat, hogy így kell mondanunk, nagyon alkalmas, mert azt mondja, az abszolút lehetetlen, vagy a minden emberi fantáziát meghaladó is megtörténhet a buzgó imádságra. De természetesen csak olyan dolgokban működik ez a dolog, ami az Isten igéjével megegyezik, az Isten önzetlen erkölcsi lényével összhangban van. Ugye másik igét is hadd idézek, ez nekünk mindig magyarázatot ad, hogy mi az aminek a hátterén lehet ezt gyakorolni, hogy nagy dolgokat ismer kérni, és amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz nektek. Nos, ez az ige a János evangélium a 15. fejezetének a 7. verse, Jézus búcsú beszédeiből, amikor Jézus azt mondta, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, meg lesz az néktek. Megkérdezem, abszolút útbaigazítás ez az ige, ha én bennem maradtok, ha a Krisztus önzetlen lelkületében maradunk, és az én beszédem bennetek marad, tehát teljesen az ige irányítja a gondolkozásunkat, és teljesen csak azzal összhangban kérünk, akkor kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Ha ezen a háttéren vagy, hogy én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor alkalmazhatjuk ezt az igét, hogy ami emberileg lehetetlen, vagy az emberi elképzelést messze meghaladó, és ami igen nagy dolog, és akkor nyugodtan kérhetjük, amit könyörgésünkben kérjünk, abszolút hittel, és azt mondja, meg lesz az néktek. De ahogy mondtam, szembesít minket azzal, hogy vajon van-e hitünk Istenben, van-e ilyen hitünk Istenben. Mi úgy szívesen olvassuk a régmúltnak a csodáit, ugye amelyekről nagyon sokat olvasunk Ószövetségben, Újszövetségben. Szívesen hallgatjuk valakinek a csodálatos tapasztalatát, és nem is kételkedünk benne, hogy ez úgy volt és megtörténhet, de hogy mi magunk merjük Istent kérni. Emberileg lehetetlennek tűnő nagy dolgokat, például isteni közbeavatkozást, amikor arra nagyon nagy szükség van. Itt már elakadunk, és most vizsgáljuk meg magunkat, majd miért akadunk el. Mi miért nem merünk élni ezzel az ígérettel, amit könyörgésetekben kértek. Higgyétek, hogy megnyeritek, még ha az olyan óriási dolog is, mint hogy a hegy kijön a gyökerestől és bemegy a tengerbe. Én úgy látom, hogy ha az okokat próbálom megfejteni, hogy következők tartanak vissza ettől, az egyik a méltatlanságunk tudata. Hát én tudom, hogy én erre annyira nem vagyok én méltó, hogy az Isten én értem ilyen dolgot cselekedjen. És ha meg kell mondanom, ez jogos is. Csak hogy mi azért ismerjük a Bibliából a hitáltani megigazulás evangéliumát. Ami ezt jelenti, hogy nem így van, hogy most te méltatlan vagy, és aztán ki tudja, majd évek múlva nagyon bizonytalan az eredmény, te majd olyan igaz ember leszel, meg olyan igaz Krisztus tanítvány, és talán akkor majd kérhetsz hittel az Istentől. Ugye a hitáltali megigazulás evangélium azt jelenti, hogy ha te kész vagy teljesen rendezni Istennel mindent, ha te az Isten szín előtt kéred, hogy szembesítsen téged azzal is, amit magadban nem látsz, és kéred azt, hogy tiszta szívet teremtsen benned, és vezessen el téged igazi bűnbánathoz, és adjon bűnbocsánatot, akkor az Isten igen gyorsan elvégezheti azt, hogy eltűnik a méltatlanságunk tudata, megmarad. De az is az a tudat jön hozzá, hogy Isten megbocsátott, hogy én most összhangban vagyok, az egész lelki világom, lelkületem összhangban van Istennel, és tudom, hogy most nincs válaszfal Isten között és köztem. Én most egy megbocsátott Krisztus, bocsánatot nyert Krisztus tanítványa vagyok, és tele vagyok azzal a szándékkal, hogy a mindent, dicsőséget az Istennek adok, és mindenben néki engedelmeskedni akarok. Ha erre a lelkületre eljut az ember, abban a pillanatban a méltatlansága ellenére bízhat az Istenben, és fenntartás nélkül kérhet tőle. Egyszer Ellen White-tól megkérdezték, hogy mi a hitáltali megigazulás. Ő röviden így válaszolt, mikor az ember minden dicsőségbe porba hullik, és csak az Isten magasztaltatik fel a gondolatainkban és a szívünkben. De ez az éntől való teljes kiüresedés, és az Istennek való teljes önátadás, ekkor igazul meg az ember hitáltal. És ahogy az ige mondja, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, és szabad bejárásunk van az Isten kegyelmétől. Tehát testvérem, ezzel értitek, mit akarok mondani. Nem lehet így gondolni, én méltatlan ember vagyok, én hogy mernék hittel kérni Istentől nagy dolgokat. Az igaz, hogy ebben a méltatlanságban nem lehet. De a hitáltali megigazulás csodálatos evangéliumát ismerjük, ha én el tudok jutni az imádságban, az Isten előtt kitartva, az ő lelkének a munkáját kérve a szívemben odáig, hogy az éntől, az önző, nagy éntől való megüresedés és az Istennek való teljes önátadás, abban a pillanatban, noha a cselekedeteink alapján méltatlanok vagyunk, noha nem jutottunk a jellemfejlődés csúcsára, nincs válaszfal Isten között és közöttünk, és az Istentől bátran kérhetünk, és az Isten válaszolni fog az imádságunkra, megigazulva hitáltal mindannyiunknak szabad bejárásunk van az Isten kegyelmi trónusához. Aztán egy másik dolog, ami visszatart bennünket, hogy hittel kérjünk Istentől szükséges dolgokat, ha kell nagy dolgokat, akár kézzel fogható isteni beleavatkozást valamibe, ez pedig a folyamatos tapasztalatok hiánya. Én annyira szeretem a 116. Zsoltár első versét, amikor azt mondja a Zsoltár író, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Tehát olyan abszolút bizonyosság van benne, hogy az Istenhez eljut az imádság és válaszol, azt mondja, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Nincs kételj bennem, hogy amit én kérek tőle, arra ő válaszolni fog. És van egy harmadik ok, amiért mi nem merünk élni ezekkel az ígéretekkel, hogy bármely nagy dolgot, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek is meg lesz néktek, ez pedig az álhatatosság hiánya. Mert sokszor ahhoz, hogy a szívünk így megtisztuljon, hogy az Isten munkát végezzen bennünk, sokszor azért, hogy az Isten a körülményeket alakítsa, hogy azt a legalkalmasabb módon válaszoljon az imádságunkra, az bizonyos időt igényel. Mi meg kérjük egyszer, kétszer, háromszor, aztán elcsüggedünk és abba hagyjuk. Pedig ki kellene tartani, mert az Isten tegnap és ma ugyanaz, az ígéretei állnak, ezt ő mondta, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek és meg lesz az néktek, és nekünk ki kellene tartani annak tudatában, ahogyan mondja például Jobb könyvében, azt mondja, jól lehette ő, nem látod őt, de az ügy előtte van, és te rávársz. Tehát, ha te elhárítva az akadályokat hittel imádkozol, az Isten állandóan dolgozik, benned is, a körülményekben is, hogy a legalkalmasabb időben és a legalkalmasabb módon megadja azt, amit tőle álhatatos hittel kérsz. Tehát azt hiszem, egyetértünk abban, hogy nekünk nagy szükségünk van erre a felszólításra, legyen hitetek Istenben. És ezeket az ígéreteket nagyon komolyan kell vennünk, hogy természetfeletti dolgok, legnagyobb dolgok, megrendítő isteni beleavatkozások megtörténhetnek. Ha miatt könyörgésünkben kérjük, hisszük, és a hit általi megigazulás nyomán álhatatosan és kitartóan kérjük Istent. És szeretnék most egy pozitív példát elétek hozni, hogy erről ne csak elméletileg beszéljünk, hanem gyakorlati példa által. Szeretném olvasni Jakab apostol levele 5. fejezetéből a 17. és a 18. verset. Jakab apostol levele 5. fejezetéből olvasom a 17. és 18. verset, amely így hangzik. Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megteremte az ő gyümölcsét. Szeretném megkérdezni, Illés nevéhez természetfeletti csodák fűződnek, nevezetesen 3. Először 3,5 évig nem volt eső. Nagy idő 3,5 év? Visszatartotta az ég az esőt az ő imájára és szavára 3,5 esztendeig. A második nagy csoda, hogy azon a bizonyos Kármel-hegyi jelenetnél tűz szállt alá az égből, szemmel a természet feletti eredetű tűz szállt alá, egy hatalmas, fenséges tűz, egy bizonyos helyzetben majd, amire mindjárt utalunk. És a harmadik természet feletti csoda, hogy ugyanennek a napnak az estéjén 3,5 év után kezdett ömleni a bőséges eső, az áldás, és helyreállt a természetrendje. És ugye akkor, mikor mi ilyet olvasunk, hát azt mondjuk, hát ahhoz Illésnek kell lenni, egy ilyen hatalmas proféta, aki ilyen nagy dolgot kérhetett, és ilyen nagy dolog megtörtént. Na de Jakab apostol külön figyelemmel van erre, hogy mi rögtön ezt fogjuk gondolni, és azt mondja, Illés ember volt hozzánk, te hasonló természetű ember. Ugye érzitek, hogy mit akar ezzel mondani? Azt mondja, Jézus szavára gondoljunk, hogy te is kérhetsz az Istentől nagy dolgokat, természet feletti közbeavatkozásokat, te is kérhetsz, mert ő is hozzánk hasonló természetű ember volt. Amikor Jézus elmondta ezt az ígéretet, hogy legyen, ezt a felszólítást legyen hitetek Istenben, és amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, akkor szeretném megkérdezni, korlátozta ezt? Azt mondta, hogy a proféták meg az apostolok tehetik ezt? De hogy az összes tanítványának mondta. És azt is az összes tanítványának mondta, az idők végéig terjedő érvénnyel, hogy ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Tehát mi nagyon hiával vagyunk annak az igazi hitnek, hogy úgy merjünk kérni. De egy kicsit térjünk vissza Illés kéréseire, imádságaira és azok meghallgatására. Ugye biztosak lehetünk benne, hogy Illés nem szárazságot kért Istentől, mikor imádkozni kezdett. Itt Jakab apostol azt mondja, hogy imádsággal kérte, és nem volt eső. De biztos vagyok benne, hogy ő ilyet nem kért, mert ki az, aki nyomorúságot akarna kérni magára meg a népére. Mit kérhetett Illés Istentől? Azt kérte Istentől, hogy valamivel ébressze föl, rázza föl a hitehagyó Izraelt. Ugye az időszámításunk előtti 8. században, 9. 8. században zajlanak ugye az Illés történetek, és az a kor ez, amikor Akháb és Jézabel idejében vagyunk, és amikor ugye egyszerűen megpróbálja átállítani Jézabel az egész Izraelnek, az egész választottnak a hitét Baál kultuszra. Olyan mélységű vallásváltoztatás történik Izraelben, vagy hitváltoztatás, hogy az élő Istenről, az egyetlen mindeneket teremtő és fenntartó Istenről Izrael elfeledkezik, s helyette a Baál tiszteli, Baál természetisten volt, viharisten és a természetistene. És Izrael kezdte azt hinni, hogy az esőt és a földnek a termékenységét azt Baál adja. Olyan mértékben sikerült átdolgozni őket. Ugye, amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy a Baál 400 papja és az Asera, ugye a párhuzamos női istenség 400, Baál, bocsánat, 450 papja és az Asera 400 profétája, ezek ott voltak Izraelben. Hát ezek dolgoztak, ugye, és ezeknek hatékony volt a munkájuk, hogy teljesen átállítsák Izraelnek a hitét valami egészen eltérőre attól, amire Isten elhívta ezt a választott népet, hogy képviseljék. És Illés egész biztos azért könyörgött, hogy ezt a szörnyű befolyást mivel lehetne megtörni, vagy megváltoztatni, és hogy az Isten tudja, hogy mivel. Aztán Isten kijelentette neki, hogy ezt látja Isten eszköznek, hogy a nép tudja meg, hogy kitől kapja az életet fenntartó esőt, ki a természetnek az ura, azért ők tisztelhetik a Baált, és könyöröghetnek a Baálnak, de majd meglátják, hogy a Baál nem tud esőt adni, mert 3,5 évig nem lesz eső. És ugye emlékszünk, hogy erre a szóra mit mert megtenni Illés, hogy elment Akhábhoz, a királyhoz, és kimerte mondani azt, hogy 3,5 esztendeig nem lesz sem eső, sem harmad, csak az én beszédem szerint. Nagy hit kellett hozzá, hogy ezt kimondja. Abszolút hite volt Istenben. És utána szeretném megkérdezni azt is, hogy elég volt ahhoz, hogy a nép megforduljon, a nép gondolkozása, amely már nagyon el volt deformálva. Elég volt, hogy megforduljon? Hát ugye tudjátok, hogy az ember hogy szereti kimagyarázni a dolgokat. Biztos, hogy ebben közreműködtek a baálpapok is, a nép is. Ugye, hát lehet, hogy ez most nem is az. Hát azért ez még nem biztos, hogy annak a jele, hogy hát az Isten adja az esőt, és a Baál nem ad esőt. Az ember végtelen sokáig tud kimagyarázni dolgokat. És akkor tudjuk, hogy a 3,5 év elteltével jött-e, ugye Illés Isten utasítására összehívatta ezt a nagy Kármelhegyi népgyűlést. És ezen a Kármelhegyi népgyűlésen megint csak példa, hogy Illés hogyan tudott imádkozni. Egy pillanatra lapozzuk föl Királyok első könyve 18. fejezetét, és olvassuk el a 36. és 37. verset. Tehát Királyok első könyve 18. fejezet, 37. és 38. vers. Nagyon egyszerű ima, de ebben az imában minden lényeges benne volt. Tehát Királyok első könyve 18. fejezetében így olvasom a 36-tól 37. verset. És mikor eljött az esti áldozás ideje, odalépett Illés próféta is mondta, és íme az imádsága. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg-e mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hadd tudja meg-e nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Nem sok minden volt ebben az imádságban, de a lényeg benne volt. Miért kérte az Isten természet feletti megnyilatkozását, ugyanis mit kellett kérni? Ugye tudjuk, ismerjük a történetet, hogy próbát ajánlott, hogy készítsenek, kell először nagy előzékenyen átengedte a Baál papoknak, profétáknak, építsenek oltárt, és hívják segítségül az Istenüket. Utána ő is megépíti az Úrnak oltárát, és amelyik Isten tűzzel felel az imádságra, az az Isten, ugye? És a népgyűlés azt mondta, jó lesz, ez legyen a próba. Mert látjuk, a 3,5 évi eső még, hiánya még önmagában nem volt elég. Most azt mondta, most legyen kézzel fogható és nyilvánvaló, hogy a Baál az Isten, vagy az Izrael istene, az egyetlen teremtő és fenntartó az Isten. Mondta, a nép jó lesz. És azt olvassuk, hogy nyilván óriási érték volt a víz. Ki tudja, hogy honnét szedték az értékes tartalékot. Ez is nagyon nagy bátorságra vallott, hogy Illés úgy lelocsoltatta az oltárt, és olyan árkot húzatott az oltár körül, hogy még az oltár körüli árok is megteljen vízzel. Tehát annyira tudta, hogy mennyire nagy a hajlam a kimagyarázkodásra és a kételkedésre, hogy azt akarta, hogy abszolút kizárt legyen minden emberi okoskodás, és hogy tűzszálljon alá az égből, ha az Úr az Isten. Nagyot kért, óriásit kért. És az imádságában mi volt a lényeg? Azt kérte Istentől, hogy hadd tudja meg ez a nép, hogy te élő Isten vagy, hogy te vagy az Isten. Ez volt a döntő kérés. És volt még, hogy így mondjam, egy mellékkérése. A mellékkérés pedig az volt, hogy hadd tudják meg, hogy én a te szolgád vagyok, és ezeket a te parancsolatodat cselekedtem. Ugye tudjuk, hogy szólította meg Illést Akháb, te vagy az Izrael megháborítója, és hát ez nyilván az egész országba ment, és ez csak egy mellékkérés volt, de Illés ezt is azt mondta Istennek, hogy hadd tudja meg ez a nép, hogy én a te parancsolatodból tettem ezeket. De ezeket ő tényleg teljes szívéből kérte az Istentől. És mi volt a felelet erre? Ez volt a felelet, így olvassuk a 38. versben. Alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket, a port, felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Még az oltár köveit is megemésztette a tűz. Egyszerűen teljesen kizárt volt bármi magyarázkodás és kételkedés, hogy az Isten tűzzel felelt erre az imádságra. És volt ebben az imádságban még egy nagyon fontos, azzal együtt, hogy hadd tudják meg, hogy te vagy az Isten, és hadd ismerjék meg, és te fordítod meg a szíveket, szívüket. Testvérem, elgondolkoztunk már ezen a kifejezésen, hogy szívek megfordítása? Ugye ez nem azt jelenti, hogy lassan-lassan öntudatra ébrednek, vagy megértenek valamit. Ez egy hirtelen, egyszeri dologra utal, hogy megfordítod a szívüket. Amikor az ember gondolkodása gyökeresen az ellenkezőjére változik, amikor képes feladni a téveszméit, a tévedéseit, és képes meghajolni az Isten igazsága előtt. És ismerős nekünk valahonnét ez a szívek megfordítása? Ugye Malakiás proféciája, amely a végidőre is vonatkozik, az Ószövetség utolsó proféciája, azt mondja, hogy Isten majd Illés lelkével és erejével fog dolgozni Jézus eljövetele előtt is, hogy megfordítsa a szíveket. Hogy az Isten népe között is az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, és a fiak szívét az atyákhoz. Ugye ez nem családi generációs kapcsolatra vonatkozik, hanem ugye az Új Szövetségben is találkozunk ezzel, hogy atyáknak nevezi a lelki vezetőknek, fiaknak a Krisztus gyülekezete tagjait, és azt mondja, fölbuzdítja az atyák szívét, de felbuzdítja a fiak szívét is, és a szíveket megfordítja. Óriási ígéret ez. És testvéreim, nagy dolog ezért hittel imádkozni, hogy hadd tudja meg mindenki, hogy élő Isten vagy, és te fordítod meg a szíveket. És utána azt gondolnánk, hogy most már ez talán csak elég ahhoz, hogy Izrael felébredjen a mély hitehagyásból. De Illés tudta, hogy még mindig nem elég. Abszolút egyértelmű a dolog akkor lesz, hogyha amikor a nép kimondja, mert ezután történt egy fordulat, ugye ki ne hagyjuk, hogy akkor, amikor ez a tűz, ez a természet feletti fantasztikus tűz leszállt, és még az oltárnak a köveit is megemésztette, akkor erre a nép kórusba kiáltotta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. De Illés tudta, ez már egy fordulat, ez már egy nagy dolog, de nem elég. Ez most egy hirtelen felbuzdulás, amíg látják a mennyei tüzet, De vajon maradandó lesz-e? Vajon végleges gyökeret vere? És ezért ő tudta, hogy akkor lesz teljes az isteni közbeavatkozás, az isteni bizonyságtétel, ha aznap, ahogy ők kimondták, hogy az Úr az Isten, aznap megérkezik az ömlő áldás, megérkezik a várva várt hatalmas eső. És Illés az rettenetesen fárasztó nap után felment a Kármelhegy tetejére, hogy ezért az esőért könyörögjön. Mert a szíve szakadt meg Izraelért, és tudta, hogy itt a szívek megfordítása akkor lesz maradandó, akkor lesz tényleges változás, hogyha még ennek is meg kell történni. És itt van egy döbbenetes tanulság, itt a jelenlévők, azt hiszem általában mindenki ismeri a történetet, hogy ugye azt gondolnánk, hogy egy ilyen csodálatos nap után Illés egyszer imádkozik, és megérkezik az eső. És úgy föl is merül a gondolatainkban, hát miért kellett Illésnek 7-szer könyörögni, hogy a 6-szor visszajött a szolga azzal a válaszszal, hogy nincsen semmi. Miért kellett neki ennyiszer imádkozni? Én most nem a saját szavaimmal foglalnám össze, hanem szeretnék olvasni Ellen White-tól néhány sort a Te igéd igazság című, ugye a különböző megjegyzései, különböző kiadatlan kéziratokban lévő megjegyzései, különböző ige szakaszokhoz. Ebből a könyvből olvasom a következőket. Figyeljünk jól! Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Megkérdezem, csodálatos mondat ez? És ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Erről most eszembe jut, hogy mi olyan sokszor ahhoz az bizonyos Akház királyhoz hasonlítunk, mert Akháznak egyenesen az Isten profétája Ézsaiás mondta, amikor nagyon megijedtek egy háborús veszedelemtől, azt írja a Biblia, hogy úgy megindult az emberek szíve a félelemtől, mint az erdő fái megindulnak a szél miatt, és egy ilyen kritikus helyzetben, mikor az Isten profétája ajánlotta, hogy kérj magadnak jelet, hogy az Isten közbe fog avatkozni és megmentiteket. Azt mondta, nem kérek jelet, nem kísértem az Istent. Szóval, ha annyira nagyon hitetlenek nem is vagyunk, mint Akház, de azért mi is hajlamosak vagyunk, hogy mikor itt az ígéret, ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben tartja hitünket, mi talán inkább azt mondjuk, nem merem megtenni. Nem azt mondjuk, hogy nem hiszem, vagy teljesen azt mondjuk, nem merem megtenni. Ott van bennünk ez a kicsiny hitűség, mert vonakodunk attól, hogy ez a bizonyos teljes én kiüresítés és a teljes Istennek való átadás, és mivel ettől vonakodunk, nem merünk megkapaszkodni az Isten ígéreteiben, hogy kitartsunk egy olyan kérésben. És utána így írja, Isten azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze. Akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget az áldás elnyerésekor, hanem Istennek. Ha Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor elbizakodnánk, biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre, holott nagyon is méltatlanok vagyunk. Azt mondja, a szívünk megvizsgálása helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy tőle függünk, és a segítségére van szükségünk. És aztán így folytatja, Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotba nem került, mikor nem tulajdonított többé magának semmi dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Aztán így olvasom, a szolga 6-szor tért vissza, 6-szor mondta, nem látszik semmi, nincs felhő, nincs jele az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggetten. És most figyeljünk, nagyon mit csinált, nem csak ismételte a kérést, hanem így mondja, végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, még a mulasztási bűnöket is kereste, miközben bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga megbecsülésében, mind Isten szemében. úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. És most figyeljünk, mikor eljutott oda, hogy önmagának semminek tartotta, és egyedüli reménységként a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, ímé egy kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. És amikor az eső megérkezett, ezzel a szívek megfordítása, akik csak készségesek voltak erre, masszívan megalapozódott. És én feltenném azt a kérdést, hogy vajon csak a régi időkben történtek ilyen dolgok, hogy Isten természetfeletti módon közbeavatkozik, mikor a szívek megfordítására van szükség, mikor egyértelmű bizonyságra van szükség, hogy az Úr az Isten. Nem kell ám nagyon messzire mennünk. Az advent mozgalom indulásakor nagyon sok ilyen csodálatos dolog történt. Talán még egy néhány percünk van arra, hogy fölidézzek ilyen példákat röviden. És látjuk azt, hogy az Isten ma ugyanúgy meghallgatná a kérésünket, ha átérezzük, hogy mennyire szükség van az Isten megszólalására, és hogyha készek vagyunk az illési imádságban kitartani. Értjük, mit jelent most már az illési imádság. Egy rövid történetet idézek föl, ezt nem tudom, mindannyian ismeritek el. Ez 1890 és 91-ben történt. 1890 novemberében Ellen White New York államban, Szalamankán egy konferencián vett részt, egy ilyen hitmélyítő alkalmakon, és a konferencia végén éjszaka egy látomást kapott. Most ugye hadd ne magyarázzam, akik Ellen White szolgálatát ismerik, azok értik ezt, ugye ez, ő nem bibliai próféta volt, de ugye Isten más rendbeli prófétákat is támasztott, és áll az, amit az ige mond, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. És reggel, mikor ugye a fia is ott volt jelen ezen az alkalmon, és reggel találkozott vele, akkor el akarta neki mondani ezt, hogy mit látott, és képtelen volt. Amikor addig tudott jutni, hogy álmomban a Review and Herald kiadó hivatalában voltam, és ott egy helyiségbe mentünk, és utána minden kiesett, amit látomásban Isten neki megmutatott. Aztán azon az utolsó szalamankai összejövetelen is megpróbálta elmondani, mert azt gondolta, hogy azért mutatta meg neki Isten, hogy mondja el. Megint ugyaneddig jutott, és nem tudta, kiesett az egész az emlékezetéből. És még mondta is a fiának, hogy milyen különös ez vele, soha nem történt ilyesmi, hogy Isten megmutat valamit, és mikor ő el akarja mondani, kiesik. Csak az legelejére tud visszaemlékezni. Elteltek hónapok, jött 1891 márciusa, és generálkonferenciai ülésszak volt. És a generálkonferenciai ülésszak utolsó szombatja délután megint ő beszélt. És az volt az alapigéje a Máté evangélium 5. fejezetének a 14. verse, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, ugye? Tehát, hogy a világosságotokat ne rejtsétek el, és arról beszélt, hogy azt a világosságot, amit Isten az advent népre bízott, nem szabad kicsinyhitűségből, félelemből elrejteni. És hát megkérdezte tőle a generálkonferencia elnöke, amikor befejezte, hogy hát másnap reggel érkezik-e, ugye azért a régiek azért komolyan kihasználták az ilyen konferencia időszakot, mert reggel 17:30 volt a reggeli áhítat a prédikátoroknak, és ő azon mindig részt vett, és kérdezte a generálkonferencia elnök, hogy most is megye, azt válaszolta, hogy ugye már nem volt fiatal, azt mondta, nagyon elfáradt, ő úgy gondolja, az üzenetét elmondta, nem jön reggel. És reggel, mikor a fia más prédikátorokkal együtt igyekezett az összejövetel helyére, a Battle Creek-i nagy gyülekezetbe, akkor észrevette, hogy az édesanyja ablaka világos, és csodálkozva mondta, hogy érdekes, azt mondta, hogy nem jön, és fölment, hogy megnézze, mi a helyzet. És úgy találta az édesanyját, hogy a hóna alatt egy dosszié, és azt mondta a fiának, hogy éjjel 3 órakor Isten angyala felébresztett, és arra utasított, hogy írjam le, és reggel mondjam el ezen a reggeli összejövetelen, amit Szalamankán megmutatott. Hát visszajött az emlékezetébe az egész, írásba foglalta, úgy, ahogy megelevenedett előtte a hónapokkal előbb kapott látomás, és már néhány perc késéssel érkezett, már ott volt, aki helyettesítette volna a generálkonferencia elnöke a szószéken, de amikor meglátta őt, meglepődött, hogy szava ellenére jön, és megkérdezte, hogy van-e valami mondani valója. Azt mondta, igen. Átadta neki a szószéket, és ő szépen elolvasta, amit látott. És hozzáfűzte a megfelelő tanácsokat. Erre egy pár percig zavart csend volt. Maga a generálkonferencia elnöke is teljes zavarba volt, nem tudta, hogy miről beszél. Mi az, hogy elkezdte, ugye, hogy éjszaka a Review and Herald kiadó hivatalába ment egy csoport, magukra zárták az ajtót, és azt mondták, hogy innét addig nem megyünk el, míg megegyezésre nem jutunk, és elmondta, hogy ott voltak a vallásszabadsági osztálynak a vezetői, és ott volt az American Sentinel című lap, ami egyébként a vallásszabadsági osztály lapja volt, annak a szerkesztői, a Pacific Press kiadónak a vezetői szintén, és azon folyt a vita, hogy melyek legyenek ennek a lapnak a szerkesztési elvei. És azt mondta Ellen White, hogy az egyik férfi így a feje fölött meglóbált az American Sentinelnek egy példányát, és hangosan, erőteljesen azt mondta, hogy vagy kihagyjátok ebből a szombatra, meg a második adventre vonatkozó dolgokat, vagy a vallásszabadsági osztály nem vállalja ezt a lapot. Tehát miről volt szó tulajdonképpen? Azt mondta, ahhoz, hogy a vallásszabadsági osztálynak a lapja népszerűbb legyen, többen befogadják, többfelé eljusson, ne támasszon előítéletet. Azért nem szabad ebben említést tenni szombatról, vagy második adventről, mert ugye ez sokaknak irritáló. És hogy akkor lesz eredményesebb a lap, ha ezeket kihagyjuk, ezekről említés nem történik. És Ellen White elmondta, hogy éjjel 3 óráig nem tudtak megegyezni, holtponton befejezték a megbeszélést, és mégiscsak kinyitották az ajtót, és hazamentek. És hát ezért volt zavart fönt, mert még a generálkonferencia elnöke se tudta, hogy miről van szó. De a pár percnyi csend nem túl sokáig tartott, mert felállt valaki, és megrendülten azt mondta, hogy hát én vagyok az az ember, aki ezt a lapot így meglobogtattam a fejem felett, és ezeket mondtam. És rögtön hozzátette, hogy sajnálom, hogy rossz oldalra álltam, helytelenül foglaltam állást, és kész vagyok Istennek engedelmeskedni. Aztán akkor Ellen White állt föl, és a meglepetés rajta volt, és azt kérdezte, ez ma éjjel volt? Azt mondja, én azt hittem, hogy hónapokkal ezelőtt, amikor Isten nekem Szalamankán ezt a jelenetet megmutatta. Aztán jöttek a többiek, és mindenki kivétel nélkül, aki azon az éjszakai ülésen részt vett, mindenki bűnvallást tett, és belátásra jutott, és azt mondta, megváltoztatja a gondolatát. Megfordította a szíveket egy természet felett isteni beavatkozás. Megfordította a szíveket és a gondolatokat. De hát nehogy azt gondoljuk, hogy ilyenek csak régen történhettek a bibliai időkben. És ma, mikor kritikus helyzeteket látunk, amikor úgy érezzük, hogy itt talán csak az segítene, ha az Isten kézzel foghatóan nyilvánítaná ki, hogy ő hogy gondolkozik, akkor nekünk nincsen hitünk ilyen isteni beavatkozást kérni. Szeretjük-e annyira az Isten ügyét? Tartjuk-e olyan fontosnak, hogy készek vagyunk egy olyan lelki küzdelmet vállalni, és olyan komolyan imádkozni, és úgy kitartani az ima küzdelemben, mint Illés tette? Szeretjük-e annyira az Isten népét, mint ahogy ő szerette? Amikor azt mondta, hogy Uram, hadd tudja meg ez a nép, hadd ismerje meg, és hogy te fordítod meg az ő szívüket. Mert ha nagyon mély a sötétség, akkor a szívek megfordításához kevés az, hogy beszélgetünk, magyarázunk, érvelünk. Akkor valami többre van szükség. És megkérdezem, Laodiceai gyülekezetnek van szüksége szívek megfordítására? Elég mélynek mutatja be a gyülekezet állapotát, elég súlyosnak a lelki hanyatlást. És ha még az Úr meg is ígérte, hogy a végidőben ő majd majd Illés lelkével és erejével fog szíveket megfordítani. Hogy szíveket Istenhez és egymáshoz fordítson, akkor miért nem merjük mi ezt kérni? Én azzal fejezem be még egyszer, amit Jézus mondott, és csak felolvasom még egyszer a Márk evangélium a 11. fejezetéből Jézus szavait, amit ismétlem időre és emberekre való korlátozás nélkül általános érvénnyel adott ígéretet. Így olvasom Márk evangéliuma 11. fejezetéből a 22. verstől a 24-ig. És Jézus ezt mondta, legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki ezt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz néktek. És ismétlem még egyszer Jézus másik ígéretét, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és elismerjük előtted, hogy mi nagyon híjen vagyunk a tűzben megpróbált aranynak, a próbákban megedzett hitnek. De Urunk, köszönjük, hogy hozzád még így is lehet imádkozni, hogy hiszek, Uram, azaz hinni akarok, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell elcsüggednünk, mikor látjuk azt, hogy ilyen ígéretek vannak, de mi erőtlenségünkben nem tudtunk mindeddig, és nem úgy érezzük, hogy nem tudunk ezekkel élni, hanem, Urunk, add, hogy megtanuljunk így imádkozni, és ebben kitartani, hogy hiszek, hinni akarok, légy segítségül az én hitetlenségemnek, munkálkodj a szívemben és a gondolataimban, míg mi el tudunk oda jutni a teljes önátadáshoz, a teljes önmegüresítéshez, hogy te megállhass, hogy te nagy dolgokat cselekedhess. A te műved javára, az evangélium hirdetés érdekében. Urunk, könyörgünk te hozzád, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, és taníts meg arra, hogy ne pánikba essünk, és ne elcsüggedjünk, és ne lelombozódjunk, és ne feladjunk lelki küzdelmeket, hanem tanuljunk Illéstől, és köszönjük, Urunk, hogy külön megjegyzed a te igédben, hogy ő hozzánk hasonló természetű ember volt. Nem volt ember feletti ember. És Urunk, fel tudtad használni, hogy általa ilyen dolgok történjenek. És köszönjük, hogy az advent mozgalom történetében is kritikus pontokon, amikor olyan nagy szükség volt a te szavad, a te akaratod, a te véleményed kinyilvánítására, megtetted, Uram, hogy szíveket megfordító, szíveket meggyőző módon léptél közbe. Add, hogy legyen hitünk ilyen segítséget kérni tőled. Kérünk, hogy Jézus Krisztus nevéért hallgass meg minket, és maradjon a te áldásod és a békességed mindannyiunkkal. Amen.